Ez továbbra is a Kávézó, a világ végén a Rádió Café 98-on, és még mindig Szebenyi Péter a vendégem, aki elsősorban környezetvédelmi influencer, de környezetvédelmi tanácsadó is egyben, és hát a környezetvédelmi influencerkedés mikéntjéről beszélgetünk. Menjünk még egy picit oda-vissza, itt ugye többször szóba került a hulladékvadász, meg a gyönalapítvány, nem biztos, hogy mindenki ismeri ezeket a szervezeteket. Erről mesélj egy picit, ez mikor indult, és mi volt a hulladékvadász, meg a gyönalapítvány?
Hát lényegében egy és ugyanaz az a szervezet, ezt még annak idején a hulladékvadászt úgy hoztam létre, hogy egy weboldal volt, Facebookos csoportokban azt tapasztaltam, hogy itt a szemét, ott a szemét, és az emberek hiába jelentik be, nem történik változás.
Tehát az ilyen illegális szemét lerakókról beszélünk az útszéli nagy kupacokra.
Ami akár lehet a szomszédunkban is, tehát a nem szabad például magánterületen csak úgy gyűjteni a hulladékot nagy mennyiségben, tehát van zárkodni lehet, persze, csúnya dolog, de van egy szint, amikor már muszáj lépni az ügy érdekében, mert ez tűz és életveszélyes is lehet, hogyha egy ilyen szemétkupac a szomszédban, nagy mennyiségről beszélek, mert rengeteg ilyen gyűjtögető életmódot folytató ember is van, vagy oda teszik le neki pénzért a hulladékot, hát kapja a pénzt, ha letetik az ő telkére, de rengeteg sztori van ezzel kapcsolatosan, de visszatérve a kérdésedre, igen, ebből alakult ki egy weboldal, amit még egyedül akkoriban én csináltam, én készítettem el, és megkerestem az akkori felkapottabb működő zöld csoportokat is, akik azt mondták, hogy ennek semmi értelme, ez szénmalomharc. És nekem az volt a célom kimondottan, hogy ez állami szintre is emelkedjék, ez a hulladékvadászos díj, hogy legyen akár egy olyan bejelentő applikáció, amit az állam készít el, vagy alkalmaz, legyen ez akár hulladékvadász, vagy akár milyen más alkalmazás, és végül is 2020 év elején így a rengeteg több ezer bejelentést kaptunk, rengeteg országos megjelenésünk volt csak a hulladékvadászból ennek a gyönalapítványnak, mert rengeteg olyan bejelentést kaptunk, vagy mi mentünk ki helyszínre, drónfelvétel, tévészereplések, rengeteg média megjelenésünk volt. Akkori zöld csoportokhoz képest összességében mi többet szerepedünk az országos médiában, mint ők anno, és teljesen null pénzből csináltuk meg. Nem volt mögöttünk semmiféle politikai érdek, abszolút próbáltunk politika semlegesen működni, és működött is.
Meg egy olyan rendszer találtatok, ami valami eredményt is hoz, mert nagyon sokszor szerintem a környezetvédelemmel sok mindenkinek az a probléma, hogy oké, tehát problémákat vázolunk föl, de megoldásokat szinte soha nem. És akkor itt meg volt valami, ami azt mondta, hogy oké, itt van egy probléma, mi erre rögtön javaslunk is egy megoldást.
Ez az a hulladékvadász applikáció, ami több díjat is nyert, több nap telekommunikációs díjat is nyert, és igen, ezt jól látod, az embereknek meg kell adni a lehetőséget, hogy tegyenek. A környezetvédelem az egy kicsit ilyen lufinak is tűnhet, főként rengeteg lobby érdek miatt is, és de viszont annak van egy alós alapja, egy érdek központosság az emberek részéről, az egészséges környezet. A természetvédelem az egy másik tészta, ugye két fogalom között van amúgy különbség, a környezetvédelem és a természetvédelem között, ugye a környezetvédelem az a közvetlen környezetünk védelme, és a természetvédelem az összes ilyen erdő, ökológiai helyek, maga élőformák és társaik. Na de maga a hulladékvadász siker abból fakadt, hogy ilyen Facebook csoportokból is kilettek osztva ezek a problémák, és rengeteg ember ezen elkezdett rágódni, problémázni, hogy ez hogy is került oda, és akkor ugye felkeltette az emberek figyelmét ez, és így a nyilvánosságot is, és rengeteg média megjelenést generált ez. És végül is ez a rendszer átvette az állam hulladék radar néven, és ugye azóta ez már idén már 4 éve lesz, 4 éve létezik ez a hulladék radar applikáció is, amit ugye országosan úgy lehet használni, mint a hulladék
radar. Egy meleg baráti készfogással társítva.
Így van, és a lényeg az egészben annyi, hogy így országosan is működik, és végülis én ekkor hagytam abba a maga a civil szervezeti tevékenységemet, mert elsősorban ez volt az első célom, hogy valamilyen szinten ez államilag vegyék át.
És ez most működik is egyébként
működik
a hulladék radar?
Igen. Több tízezer bejelentés érkezett oda is, úgymint a hasonlóan a hulladékvadászra is.
Mi történik, akkor érkezik egy bejelentés, akkor mi a folyamat?
Hát lényegében ugye mindkettő applikáció hasonló elven működik. Ha valaki egy állampolgár letölti ezt az appot, bármelyiket, akkor ugye elmegy akár kirendulni, az erdőszélen lát egy lerakatot, az applikációt bekapcsolja, lefotózza azon keresztül a helyszínt, a GPS koordinátát belegenerál a bejelentésbe, és akár még a leírást is, a hulladék típusát is be tudja ott állítani, és ezt egy központi címre az applikáció elküldi, ahonnan kiosszák a területileg illetékeshez, és ennek után annak kell kötelessége valamilyen úton, módon azt a hulladékot eltakarítani. Rengeteg olyan bejelentés van általában, ami magánterületről érkezik, emiatt hiába szólítja föl az aktuális önkormányzat vagy szerv a területről a tulajdonost a terület takarítására, nem minden esetben történik meg egyik napról a másikra. Van, hogy több millió forintba kerül egy ilyen kupasz eltakarítása, és ez nem azért van, mert a tulajdonos oda vitte, hanem illetéktelenek oda vitték teljesen illetéktelenül azt a hulladékot, és emiatt az olyan telkek vannak veszélyben, amivel nem foglalkoznak napi szinten, vagy heti szinten legalább, mert akkor ugye feltűnnének ezek a kupacok.
Hát ezeket mindenki látja, mert sajnos ezek a kupacok még mindig ott vannak, meg újra keletkeznek, ez a borzasztó ebben.
Igen, és ugye sok szigorítás is jött az elmúlt években ilyen szempontból, de ez is egy olyan dolog, hogy maga ugye a megelőzés is nagyon fontos hulladék témakörben, ami ugye azt meríti ki, hogy ha a lakossági részét nézzük, hogy maga a vásárlásainkkal is tudunk szavazni a jövőnkről, tehát olyan termékeket vásároljunk, ami minél kevesebb hulladékkal rendelkezik, ne vegyük meg a leárazott, agyoncsomagolt, éppen most kerti szezon van, rengeteg ilyen lánc, bolthálózat, olcsó kerti eszközöket is forgalmaz, amit ténylegesen egy-két használat után
ipari hulladék,
így van. És nem lehet vele mit kezdeni, mert több esetben olyan anyagból épül föl, amit nem lehet beazonosítani. Külföldi import termék, jó messzeről is jött még hozzá, és ezek az import termékeknél az a baj, hogy különböző piktogramokkal vannak ellátva, amiket akár még egy szakértő is nehezen tud olyan szempontból beazonosítani, hogy nem egyértelmű, hogy pontosan mit akar, nem a 1-től 7-ig, mert ez az Európai Uniós, hanem van ilyen 40-es, 70-es, vagy nem tudom, többféle jelzés, hát ami kompozit anyagokat is itt akar. És többféle kevert műanyagról van szó, amire nincs háttéripar, hogy azokat újra hasznosítsuk. De visszatérve a hulladékvadász történetére, illetve a jónapítványra, alapvetően ez az egész szervezet adott lehetőséget az emberek részére, hogy nem csak azt, hogy bejelentsék, hanem akár szemetet szedjenek, egy személyszedés
oldala. Tehát össze tudott verbuválódni egy polgári összefogás, akik igen. Oda mentek, és akkor összeszedték. Ilyenkor általában mi történik egyébként azzal a hulladékkal? Mert attól még, hogy összeszedtük, tök jó, hogy nem ott van, de azért nem szűnik meg létezni.
Sokan azt hiszik, hogy tényleg csak ennyiből áll az egész, de a hulladékot el kell szállítatni, és sokszor ugye ez itt a legnagyobb probléma, hogy ha nem találunk rá támogatót, nem talál rá a szervezőt, támogatót, akkor komoly összegek, több 100 000 forint is lehet, de konténer ára, egy vegyes konténer ára 100 000 forint körül mozog. Ugye a méretétől függ persze ez a konténer, lehet azért 3 köbméteres, lehet 7 köbméteres is, de tényleg ezek komoly összegeket is jelenthetnek, mert ezt a hulladékot, amit összedtünk, vagy szednek az emberek, azokat megfelelő módon le kell deponálni, le kell helyezni valahova, ami után az akár újra hasznosításra is kerülhet, ha olyan minőségi tartalmak vannak benne, vagy ugye rosszabb esetben szemétlerakóba, ahol ki tudja hány száz év múlva talán valaki barnamezős jellegű beruházásként ezeket kibányásza, és újra hasznosítja.
Hát igen, tehát ez a szemét, ez egy nagyon-nagyon nagy probléma. Én azt nem értem úgy őszintén, hogy ez tök jó, hogy van ugye egy ilyen állami szoftver is most már erre, alkalmazás is erre, de például, hogy szerintem ezt nagyon-nagyon gyorsan meg lehetne szüntetni, ezt az elképesztő mennyiségű illegális hulladék lerakást azzal, hogyha tényleg iszonyat keményen elkezdenék büntetni ezeket az illegális hulladék lerakásokat. Nyilván nem lehet minden esetben megtalálni az elkövetőt, de nagyon sok esetben szerintem, ha erre valóban komoly erőfeszítést tennének, be lenne kamerázva, lenne erre egy külön, nem tudom, nyomozócsoport, és utána belekerülne az összes médiumba, hogy oké, megint elfogtak, hogy valakit 500 000 forint bírságot fizetett, stb. 20 ilyen eset után lehet, hogy mérlegelni valaki, biztos megéri nekem ide kidobni, és kapok 500 000 forint bírságot, vagy beviszem inkább 30 000 forintért valahová.
Ez a megoldás a frekventáltabb helyeken működne, hogy akkor ott raknak le hulladékot, oda ki lehet helyezni kamerát, vagy akár lehet küldeni öljáratot is, de ennek a költség vonzata is hatalmas, tehát olyan értem ezt, hogy egy megfigyelő rendszert kiépíteni, idézően mindenhova kamerát helyezni nem lehet, ahogy mindenhova nem lehet helyezni rendőrt se, hogy akkor törködjön.
De ezért használnám a megfélemlítésre. A kettőt egyszerre. Tehát egyrészt ez a jó rendőr, rossz rendőr, egyrészt az mondja, ha elcsípünk, iszonyatos bírságot fogsz kapni, de egyébként meg edukálni is az embereket, hogy figyelj, ez azért nem jó, hát most érted, neked is ott marad, ez szivárok, stb. Becsüld a környezetedet, ha már beszélünk mondjuk nagy nemzeti öntudatról, akkor az ott kezdődik, hogy az anyaföldet és a környezetünket azért azt tiszteljük és tisztán tartjuk. Tehát, hogy ezt hiányolom egyébként a kommunikációból, hogy azt gondolnám, hogy a társadalmi célú hirdetésnek nem politikai propagandának kéne lennie, hanem pont ilyen jellegű hirdetéseknek kéne mennie, amiben ezt magyarázzuk el, hogy hát figyelj, gyerekek, ne szemeteljünk már, tehát hogy egy picit edukálni a jó népet, hogy ez nem olyan jó dolog. Másrészt meg kilátásba helyezni, viszont ha elcsípünk, ha ezt nem értetted meg, akkor nagyon nagy bírságot fogsz kapni, és nyilván ez nem szüntetné meg nullára, de azért szerintem jelentősen tudná redukálni a dolgot.
Hát mindenképpen a szemetformálás ebből a szempontból is fontos. A maga hulladékvadász sikere azért is volt, mert több tetténéses videónk is volt, ami az RTL-be és egyéb más nagyon mainstream híradókba is lement, és ezek ilyen totál ilyen rapszodikus módon vagy más vette föl, vagy nekünk sikerült valakit nyakon csípni.
Két hete foglalkoztunk azzal a hírrel, a Guardianbe jött le egy hosszú cikk, egy tanulmány kapcsán, amit Amerikában csináltak, ami azt állítja, hogy egyébként az egész műanyag újrahasznosítás egy, hát ha nem is átverés, de hogy egyszerűen annyira költséges, hogy semmiképpen sem hatékony, nincsen meg se a technológiai háttér hozzá, sem pedig gazdaságilag nem kifizetődő, és hogy tulajdonképpen ez az egész tanulmány arról szólt, hogy ezt a műanyag gyártóipar találta ki. A 80-as években az volt, hogy már kezdtek jönni olyan felvetések, hogy tiltsák be az egyszer használatos műanyagokat, és akkor jött elő az, hogy akkor a lobbisták kitalálták, hogy jó, akkor ne az legyen, hogy betiltják, hanem már újrahasznosítjuk, és akkor tök jó lesz, mert akkor majd újra meg újra tudjuk használni, de ugye ez egyrészt nem igaz, tehát nem lehet a végtelenségig újra használni, tehát csak elodázni lehet egyébként annak a szemétbe kerülését, de még ez is egyébként viszonylag nehezen megoldható. És ugye ez a tanulmány az erről szólt, hogy valójában itt most ügyészek nézik, hogy lehet-e a műanyagipart konkrétan azzal meggyanúsítani, vagy perbe vinni, hogy ők szándékosan megvezették az embereket, mert hogy ez nem egy, és hogy voltak ilyen kis idézetek is, amiket saját belső konferenciákon adtak elő azzal kapcsolatban, hogy valójában ez nem jelent megoldást, hiszen egyébként a legjobb esetben is egyébként per pillanat mondjuk, ha jól tudom, akkor 10-15%-os újrahasznosításokról beszélünk a nagyon komoly újrahasznosító országokban is. Nálunk azt hiszem, hogy egyébként ilyen 4-5% a max. Tehát, hogy ez tényleg, nem tudom neked erről mi a véleményed.
Hát most aktuálisan pontos számokkal nem vagyok tisztában, de ugye az Európai Unió például most ezt is szigorítja, és nem véletlenül is indult el ez a visszagyűjtési üveg, visszagyűjtési rendszer, ami után ugye úgymond drágább flakonok, tehát maga az ital drágább lesz, 50 forinta vagy akár 70, attól függ, melyiket használjuk, és ugye ennek az árat visszakaphatjuk, tehát ösztönözve van a vásárló, hogy visszavigye adott pontokra azokat a flakonokat, amikből megitta azt a cukrozott vagy ásványvizet, ami részben vagy nem egészben, de azért tartalmaz mikroműanyagokat. Én például ezért nem iszok ilyen üdítőket, ezért sincs gondom ilyen petplaszkos témában, így életvitelszerűen, mert több éve leszoktam erről, mert én egészségügyileg úgy gondolom, hogy ez nem ér annyi plusz kockázatot, hogy jó, így is előfordul, hogy megkínálnak néha ilyen flakonnal, de ez egy jó teszt arra, hogy tényleg...
Például a rádióban jössz beszélgetni.
Hát igen. Volt már ilyen, igen, ki tudja mikor, de az egész azt akartam csak kihozni, hogy tényleg ezekkel el lehet kerülni ezt a problémát, és akkor nem is kell visszajárogatni ilyen leadó helyekre. Ha például az üveg hulladék kérdése is egy jó dolog, azt is vissza kell vinni, hát az üveget magát, meg a fémet is, amit viszont a fémet, a alumíniumot többször is újra lehet hasznosítani. De ez is egy olyan dolog, hogy nagyon sokan azt hiszik, hogy például az aludoboz nem tartalmaz úgymond innevezett műanyagot, van egy belső hártya, az ilyen energiaitalos flakonokon például, hogyha leolvasznánk róla az alumíniumot, akkor egy ilyen kis alumínium doboz alakú ilyen hártya maradna, ami élelmiszer, mint ugye folyékony lé is, az is élelmiszernek számít, élelmiszer biztonság okokból ott van, mert ne legyen úgymond alumínium íze, meg alumíniumból ne oldoljon ki esetleg egy-két dolog, ami nem kell oda, de maga az alumíniumot akárhányszor újra lehet hasznosítani, ez nincs így például a PET palacok kérdésében, nem véletlenül szokták ugye gyűjtögetni a kupakokat, mert az abból konkrétan újabb üveget lehet szinte készíteni, de maga a PET palackos palackrészből egy vagy két alkalommal lehet újat alkotni.
Igen, és akkor is az van, hogy általában nem 100%-ban ugye újrahasznosít, hanem hozzá kell keverni valamennyi új műanyagot, és akkor úgy készül. Hát igen, piszok nehéz kérdés egyébként ez a műanyag, mi már sokat foglalkoztunk itt a műsorban is ezzel, mert egyrésztről mai világunkban teljesen elkerülhetetlen, tehát olyan szinten van mindenben benne, ugye minden, tehát itt van ez a klaviatúra, itt van ez a pult, itt van ez a mikrofon, tehát hogy itt a ruhánk, a mindenben ott a műanyag, tehát hogy ez tényleg műanyag nélkül, mert ez a modern világ nem tudna működni, ugyanakkor viszont óriási problémákat okoz. Hát valószínűleg azzal lehet elkezdeni, hogyha legalább az egyszer használatos műanyagokat igen, megpróbáljuk újra hasznosítani, illetve minimalizáljuk a használatokat úgy alapvetően.
És jó, hogy mondod a ruhát, mert ugye fast fashion az egyik legszennyezőbb a világon. És a mikroműanyag is ott van. Mert ha veszünk egy műszálas ruhát, hazavisszük 40 fokon, 60 fokon kimossuk, abból a ruhából rengeteg nano mikroműanyag is távozik, ami ugyanúgy befolyik a lefolyó, és a csatornába hiába megy be a szennyvíztelepre, ott nem mindent tudnak kiszűrni, sőt, ezeket se tudják teljes mértékben kiszűrni. Innentől kezdve megtalálják a Dunában a mikroműanyagokat, mert hiába van átszűrő, és tiszta a víz, tisztának tűnik, de ott a nanomikroműanyag, ami annyira kicsi szemcse, hogy nem lehet kiszűrni. Habár most én nemrégiben olvastam, talán jól emlékszem, egy japán kutatók találtak egy olyan anyagot, ami úgymond a vízbe juttatva oda vonzza a műanyagot, műanyagszemcséket, és így ki lehet vonni egy viszonylag egyszerű technológiával, még kezdeti stádiumban van ez a történet, a műanyagot a vízből. De tudok olyan japán cégről is, olyan hajómotor gyárt, nem mondok nevet, cégről is, aki a hajómotorjába olyan vízszűrő, tehát ami hűtési rendszer, hűti a motort egyben, a hajómotorját is, az kiszűri a nagyobb mikroműanyagokat a vízből, legyen ez akár folyó, vagy akár tenger. Tehát a japánok ilyen szempontból eléggé tudatosak, és jól látnak sok mindent.
Igen, tehát itt visszakanyarodunk ahhoz, hogy a mérnöki megoldások miben segíthetnek. Egyébként a biológiában is ugye egyre több olyan hír van, hogy olyan mikroorganizmusokat tenyésztenek, vagy állítanak elő, amelyek tudják bontani a mikroműanyagot, és mondjuk megeszik és átalakítják, csak hát nyilván ugye mekkora mennyiségben kell, hogy ezek jelen legyenek. Én egyébként azt gondolom, hogy a természet, ugye már most is természetes formában is egyre több olyan organizmus találnak, ami már tudja bontogatni. Valószínűleg lesz erre előbb-utóbb megoldás, csak lehet, hogy az előbb-utóbb, ugye az természeti léptékre az lehet, hogy 1000 év, tehát hogy azt nekünk túl kéne élni.
Hát bízom benne, hogy nem ennyi lesz. A technológia elég jól és gyorsan fejlődik. Itt van ugye most az elektromos autó kérdés is, vagy maga az akkumulátor téma is. Nem a gyárakról szeretnék beszélni, csak arról, hogy mondja, maga az elektromos autóknak a 10 évvel ezelőtti kapacitása, mert úgy nem csak az, hogy mennyit tud egy autó menni A-ból B-be, hanem maga annak a szavatossága, hogy mikor megy tönkre az aksi pak a kocsiban. Ezt is egyre jobban tudják kitolni, egyre hosszabb ideig jók ezek az akkumulátorok, és hallottam most éppen talán egy taxis mesélte ezt nekem, hogy ő mindig gyors töltővel tölti az elektromos aktóját, 5 éve van menne ki, és leellenőrizte azt, hogy milyen állapotú az aksia, a kijelző szerint közel 100%-os, úgyhogy gyors töltő, az nagyobb terhelést is ró ugye az aksira, és mégsem megy úgy tönkre, ahol hivatalosan a gyári papíron lenne. Tehát így is vannak érdekes esetek, meg a legtöbb esetben az ilyen elhasznált akupakkokat is lehet másra is használni, nem kell teljesen nulláról újrahasznosítani, hanem akár házakhoz tárolóegységként, elektromos áram tárolóegységére is lehet használni őket.